segíteni és tanácsadni. Köszönöm szépen!
Kedves hallgatóink, professzor dr. Noszkai Erzsébet egyetemi tanárral Hajdú Mária beszélgetett.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ukrajna számít a Vatikán és minden nemzetközi partner segítségére, hogy kiszabadítsák a még mindig orosz fogságban lévő több ezer ukránt, közölt az ukrán elnök a közösségi oldalain. Eddig 3767 ukrán férfit és nőt sikerült fogolycserével hazavinni. Szinte mindenki közülük hosszú távú kezelést és rehabilitációt igényelt, Oroszország több ezer embert tart jogellenesen fogva, és nem hagyott fel az ukrán gyermekek elhurcolásával sem, írta Volodymyr Zelenszkij. Az amerikai védelmi miniszter az ukrán fővárosba érkezett, hogy kifejezze az Egyesült Államok támogatását és tárgyalásokat folytasson magasrangú ukrán tisztviselőkkel. Lloyd Austin, a Pentagon vezetője a CNN amerikai hírtelevízió szerint Kijevben találkozik Volodymyr Zelenszkij elnökkel és Rustem Umerov védelmi miniszterrel is. A felek várhatóan megvitatják Ukrajna NATO csatlakozási kérelmét, amely az első pontja Zelenszkij győzelmi tervének. A dél-koreai hatóságok az észak-koreai hadsereg katonáinak a háborúban való megjelenésükre adott válaszlépésként tárgyalni kezdtek arról, hogy segédszemélyzetet küldenének Ukrajnába, írja az orosz TASZ hírügynökség. Dél-Korea állítólag fontolóra veszi azt a javaslatot, hogy egy külön hírszerzőtisztekből és az észak-koreai katonai taktikával foglalkozó szakemberekből álló kontingenst küldjenek Ukrajnába. A szakértők a kihallgatásokban vennének részt, illetve fordító munkát végeznének. A szöuli külügyminisztérium bekérette a dél-koreai orosz nagykövetet és tiltakozását fejezte ki, amiatt, hogy Oroszország észak-koreai katonákat vett be az Ukrajna ellen vívott háborújában. Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő korábban cáfolta az észak-koreai katonák megjelenését az orosz hadseregben. Robert Fico szlovák kormányfő Komáromba látogat kedden, ahol Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel és Alexander Vučić szerb államfővel találkozik. Ez az alkalom különösen fontos, ugyanis a szlovák miniszterelnök ellen májusban merényletet követtek el, és ez lesz az első hivatalos találkozó Orbán Viktor és Robert Fico között az incidens óta. A megbeszélések középpontjában az Európai Unió külső határainak védelme, különösen a balkáni útvonalon keresztül érkező esetleges migrációs hullámok megfékezése áll. Orbán Viktor a Karmelita Kolostorban tárgyalt Grósz Andorral, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége elnökével, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. Áttekintették a magyarországi zsidó közösség mindennapjait érintő problémákat, és megbeszélték a konkrét megoldási lehetőségeket, illetve a kormány lehetőségeit a közösség további támogatására. Elhangzott, a magyarországi zsidóság nagyra értékeli, ahogyan a kormány Izrael és a zsidó nép irányába viseltetik, valamint, hogy itt nyugalom és béke van, minden felekezet és népcsoport tagjai biztonságban élhetnek. Fiatalokra csapott le a terrorelhárítási központ egy pesti sörözőnél, akik amerikai titkosszolgálati információk szerint fegyveres akcióra készültek október 23-án az 56-os események megemlékezésén. Az őrizetbe vett 6 fiatal között fiúk és lányok vegyesen voltak, azonban éles fegyvert nem találtak náluk, csak airsoft és hatástalanított fegyvereket. Egy zavart állapotú mongol állampolgárságú férfi minden előzmény nélkül megszúrt egy jordániai utast a Tokaj Intercity-n Szerencsen, közölte a Borsodobó-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivője. Janasócki Attila elmondta, tette utána a mongol férfi öngyilkossággal fenyegetőzött, de a főkapitányság munkatársainak sikerült ártalmatlanná tenniük a támadót, akit pszichiátriára szállítottak. A jordániai utas a támadásban könnyebben sérült. Közel négyszeresére emeli a kormány a rövid távú lakáskiadás általányadóját Budapesten, jelentette be a Nemzetgazdasági Minisztérium. Azaz lakószobánként a jelenlegi rendkívül alacsony 38.400 forintról 150.000-re emelkedik, de a szigorítás a vidéki településeket semmilyen módon nem érinti. 2025-ben és 26-ban pedig nem lehet új nyilvántartásba vételt kezdeményezni rövidtávú lakáskiadás céljából a fővárosban. Decemberig újabb 125.000 diák kap laptopot a kormány támogatásának köszönhetően, közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence elmondta, a korszerű informatikai eszközöket azok az 5. és 9. évfolyamos tanulók kapják, akik korábban jelezték igényüket a Kréta rendszerben. A tanulói laptopok mellett intézményi eszközök is érkeznek az iskolákba, fűzte hozzá. Központosítják az állami kórházak informatikai rendszereit, írta a Népszava. Akár fél évig is eltarthat a folyamat, amíg átviszik az összes adatot, és a kórházak személyzete is hozzászokik az új rendszerhez. Végül az időjárásról. A pára, illetve köd feloszlását követően majd túlnyomóan derült lesz az ég, csapadék nem hullik, mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 0, aztán napközben 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája Egerben, a Barkóczi utca 5 szám alatt szeretettel várja az érdeklődőket nyílt napjaira. November 6-án és november 13-án a 4 évfolyamos gimnázium és az 5 évfolyamos technikum oktatás ágazatának bemutatása történik a Barkóczi úton. 10 órától betekintést nyerhetnek az érdeklődők a tanórákba a szakirányoknak és tagozatoknak megfelelően. Az angol nyelv, az általános, a vizuális kultúra, az énekzene és digitális kultúra tagozat oktatás ágazat szakmai tárgyaiba. A részletes tájékoztató az iskola honlapján a www.gyakorló.uni/eszterházy.hu címen olvasható. Minden érdeklődőt szeretettel vár az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája Egerben nyílt napjaira.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Rossz a lift megint. Negyedik emelet.
Ó, igen, ez a kardiózás után.
Ez apu. Fújja fel a matracot, de utálja.
A buszvezető mindig pont az orrom előtt csukja be az ajtót.
Érdekes, mindenki másra gondol. És ön?
A hangok által életre keltett képzelet. Ez a rádió ereje. Hirdessen rádióban. miértradio.hu.
Az elénekelt mondandónak nagyobb a súlya, mondja Lakatos Mónika cigányénekesnő a Képmás magazin címlap interjújában. Az októberi lapban olvashatunk a szegények bankáráról, a képernyőfüggő két évesekről és arról, hogy mi állhat a pártalálási nehézségek hátterében. Megtudhatjuk, hogy mikor érdemes repülőre szállni, ha környezettudatosan gondolkodunk. A magazin melléklete a magyar lakta területek fiataljainak határokon átívelő összekapcsolódásáról szól. Keresse az októberi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Műsorajánló.
Kedves hallgatóink, a Megértés hullámhoz szánt című interaktív műsorunkban ma este Rad Csaba atya várja hallgatóink telefonhívásait. Ha megosztanák gondolataikat önök és a rádióhallgatókkal, kapcsolódjanak bele a műsorba.
Műsorajánlót hallottak. Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
A kommunista diktatúrák áldozatainak
Internetes forrás alapján a következőkről tájékozódhatunk. Korszellemidézés a kommunizmus kis szótára a teljesség igénye nélkül. Államvédelmi hatóság, azaz AVH. A kor jelszava Rákositól származik, ne csak őrizd, gyűlöld. Az AVH 1948. szeptemberében alakult meg, részben titkosan működő politikai rendőrség volt. Jogelődei a PRO, azaz politikai rendészeti osztály és az AVO, Magyar Államrendőrség államvédelmi osztálya voltak 1945 eleje és 1948. szeptembere között. Az AVH hírhet volt kegyetlenségéről és különösen durva módszereiről. Hivatalos célja a kommunista rendszer ellenfeleinek üldözése, illetve a rendszer és vezetőinek védelme volt. A háttérből Rákosi Mátyás által mozgatott szervezet, a kommunista párton belüli hatalmi küzdelmek részese, a politikai leszámolások fő eszköze és végrehajtója is volt egyben. Két AVH-s börtön működött Budapesten, az egyik az Andrássy út 60-ban, az AVH székházában, amelyhez pincebörtön is tartozott, illetve a Belgrád rakpart 5-ös szám alatti épület is rendelkezett pincebörtönnel. Az Andrássy út 60-ban ma a Terrorháza Múzeum található. A beszolgáltatási rendszer fogalma. A megtermelt javakból az államnak be kellett szolgáltatni bizonyos mennyiséget. Aki ezt nem tette, azt közellátás szabotálásáért megbüntették. A békekölcsön. Az 1950-es években Magyarországon bevezetett sajátos megtakarítási forma. Lényege, hogy az állam elvárta minden dolgozó állampolgártól, hogy évente nagyjából az egyhavi fizetésének megfelelő összegért békekölcsönt jegyezzen, ezáltal segítse az államot a békért folyó küzdelemben, idézőjelben. A békekölcsönért nem kamat járt, hanem sorsoláson húzták ki a nyerteseket, akik kisebb-nagyobb nyereményben részesülhettek, esetleg a kötvény névértékét kapták vissza. A békekölcsön, bár egy megtakarítási forma volt, a kötelező jellege miatt egyfajta bújtatott adóként működött, célja az úgynevezett szocialista tőkefelhalmozás volt, hogy legyen az államnak pénze az újjáépítésre, valamint a nehézipar és a hadsereg erőltetett fejlesztésére. A csengőfrász. A közgondolkodásba az 1950-es években került be a csengőfrász fogalma. Ez alatt azt az eljárást lehetett sejteni, amikor az AVH emberei többnyire az éleple alatt becsöngettek, majd berontottak a kiszemelt lakásába, és elhurcolták az áldozatot. A ház előtt többnyire egy fekete, pobjera típusú autó várakozott a kiszemeltre. Sztálintól származik a következő mondat. Kiválasztani az áldozatot, gondosan felkészülni a reálmérendő csapásra, könyörtelenül kielégíteni a bosszú szomjat, majd lefeküdni, aludni. Nincs ennél édesebb a világon. Andrássy út 60, a borzalmak háza, mert így is hívták akkoriban. Az épület a diktatúra legkegyetlenebb szintere, fogalom volt a kommunizmus évei alatt, amitől az idősek még ma is összerezzennek. Ma a Terrorháza Múzeum működik benne, amely a 20. századi diktatúrák áldozatainak állít méltó emléket, és bemutatja, hogy mit jelentett honfitársainknak azokban az időkben élni. A három emeletes neoreneszánsz épület 1880-ban Feszti Adolf tervei alapján eredetileg polgári lakóháznak épült. 1937-ben új lakók béreltek helyiségeket a házban, a magyar nemzeti szocialista mozgalom Szálasi féle szárnya. Bár a Horthy rendszer bebörtönözte Szálasit, hívei 1940-ben történt szabadulásáig is zavartalanul tartották gyűléseiket az Andrássy úti villában, amely 1940 után lett főhadiszállásuk, és Szálasitól a Hűségháza nevet kapta. 1944 őszén a sikertelen kiugrási kísérlet után a nyilasok vették át az uralmat Magyarországon. A Hűségháza ekkor már begyűjtőhelyként és börtönként is működött, itt tartották fogva és kínozták az ellenállókat és az ellenségnek kikiáltott áldozatokat. A politikai rendőrség vezetője, Péter Gábor, kifejezetten ezt a házat kérte a szervezet főhadiszállásának. A későbbi AVO és AVH emberei bővítési munkálatokba kezdtek, hogy az egyre növekvő számú fogvatartottat el tudják helyezni. A környező épületek alatti pincéket is birtokba véve, pincebörtön labirintust alakítottak ki az Andrássy út 60-ban. A kommunista rendszer ellenségeinek kikiáltott embereket itt kínozták halálra, kergették az öngyilkosságba, vagy csikartak ki belőlük vallomásokat a legkegyetlenebb módszerekkel. Az egykor hűségháza, majd AVH székház 1956-ig szolgált az állami terror központjaként. Az épületben 2002-ben nyitotta meg kapuit a Terrorháza Múzeum. A megnyitáskor magyarok százezrei gyűltek össze az épület előtt. Létrejött a közös emlékezés helye, az a kiállítás és közösségi tér, amely friss levegőként érte a magyar történelmi emlékezet sebeit. A kitelepítés. A kommunista Rákosi rendszerben a politikailag veszélyesnek minősített rétegek eltávolításának egyik módja a kitelepítés volt. Ez a lakosok vagyonának elkobzását, azok kényszerlakhelyre történő átköltöztetését és általában mezőgazdasági jellegű munkára kényszerítését jelentette. A kitelepítések többségét 1948 és 53 között hajtották végre. Az összes kitelepítés közvetlenül mintegy 300 ezer embert érinthetett, közvetetten pedig azok, akik a hivatalos kitelepítést elkerülendő például a budai kerületekből vagy a megyeszékhelyek belvárosaiból mindenüket hátrahagyva önként költöztek el elhagyatott falusi házakba több mint 500 000. A kitelepítésnek különféle jogi fokozatai, formái és elnevezései voltak. 1. A rendőri felügyelet aláhelyezés. 2. A deportálás. A családok áttelepítését a hortobágyi zárt kényszermunkatáborokba, mely elsősorban a jugoszláv határ környékének lakosságát érintette. És az internálás a veszélyes személyek elhurcolását a recski és hasonló munkatáborokba. Kitelepítési helyszínek a Hortobágyon, illetve közvetlen környékén voltak. A koncepciós per fogalma. A koncepciós perek, más néven kirakat perek előre megtervezett, általában politikai koncepció szerint zajlottak le. A koncepciós perek egyik típusa a konstruált per, amikor a vád hamis bizonyítékokon alapul. Másik fajtája a tendenciózus per, amely esetben jogszabály vagy törvénysértés történik, de általában a jogszabály kiforgatásával vagy amorális jogszabályok alkalmazásával. A munkásőrség. A munkásőrséget a Levert 1956-os forradalom után az MSZMP ideiglenes intéző bizottsága hozta létre 1957-ben a februári határozatként ismerté vált döntésével. Korabeli meghatározással élve párthadseregként működött, közvetlenül az MSZMP alárendeltségében, mint fegyveres testület. A kezdeti 20 ezer tagból lassanként 60 ezer fős testület lett. Habár soha nem vetették be, jelentős szerepe volt a puha diktatúra fenntartásában, a belső ellenség felkutatásában. Az önkritika gyakorlása, mint fogalom. Az egyik legfontosabb proletár erény volt. A sztálinista rendszerben a különböző vádakkal illetett párttagoknak nyilvános önkritikát kellett gyakorolniuk, mely során kötelezően elismerték a vádak jogosságát. Az önkritika gyakorlása lényegében a sztálinizmus rituáléjává vált, Sztálin tévedhetetlenségének kinyilvánítását szolgálta. Az önkritikára kényszerítést gyakran követte a megvádolt személy koncepciós perbefogása, illetve fizikai megsemmisítése. A padlássöprés. Így nevezték azt a módszert, amikor a termelőktől elkobozták a következő évi vetőmagot. Volt, hogy nem csak a termést, hanem a házi állatokat is kisajátították, és még azok fényképeit is elvitték, hogy a tulajdonos ne tudja bizonyítani, hogy az övé volt. Előfordult, hogy kirángatták az emberek alól a párnahúzatot és a lepedőt is. A pobjeda. A pobjeda szovjet autótípus, melyet 1946 és 58 között gyártott a Gorki autógyár. A magyar utakon is látható volt, amelyet taxiként, illetve az AVH-nál is gyakran alkalmaztak. Egy fekete pobjeda láttán mindenki összerezzent. Ezeknek a fogalmaknak ismerete a mai fiatalság számára idegen, de azok számára újszerű, akik olyan korszakban születtek, amikor ezekről nyíltan beszélni nem lehetett. Lénár Dödön piarista szerzetes 18 és fél évet töltött a kommunisták börtönében, Vácott. Lénár Dödön 1911-ben született Budapesten. Középiskoláit a budapesti piaristáknál végezte, majd 1926-ban belépett a rendbe, írja a Magyar Kurír. 1936-ban szentelték pappá, utána Szegeden tanított. A háború alatt rendfőnöki utasításra másfél tucat kispapot rejtegetett a nyilasok elől. 1945 után az Akció Katolika kikérte a piarista rendtől országos kulturális titkárnak. 1948-ban Mindszenty József bíboros hercegprímással az élén ő vezette a Katolikus Szülők Országos Szövetsége keretén belül az iskolák államosítása elleni mozgalmat, amiért a kommunista rendszer 6 évi börtönre ítélte. Mint visszaemlékezéseiből kiderül, letartóztatását a kommunisták egyben eszköznek szánták magasabb célok elérésére, nevezetesen, hogy a hercegprímást rábírják valamiféle megegyezésre. Lénárd Ödönt szabadulása után 1961-ben államellenes összeesküvésért 3 év, majd 1966-ban ugyanezért 19 év börtönre ítélték. Összesen 18 és fél évet töltött a kommunisták börtönében, 1977-ben szabadult, a papok közül utolsóként, 6. pápa személyes közbenjárására. A Vatikánba látogató Kádár János, az MSZNP főtitkára büszkén újságolta, hogy Magyarországon teljes mértékben megvalósult a vallásszabadság, amit az is bizonyít, hogy egyetlen pap sincs már börtönben. A pápa viszont közölte a párt főtitkárral, tudomása van arról, hogy Lénárd Ödön piarista szerzetes még mindig börtönben van. A leforrázott Kádár erre telefonon azonnal utasította az illetékes hazai szerveket Ödön atya szabadon bocsátása érdekében. A hitét a legnehezebb, legkilátástalanabbnak látszó időkben is mindvégig hűségesen vállaló szerzetes hamarosan végleg elhagyhatta börtönét. 1991. május 27-én a legfelsőbb bíróság Lénárd Ödönt ártatlannak, a korábbi ítéleteket semmisnek nyilvánította. Az utolsó szó jogán a szocialista rendszerben leghosszabb börtönbüntetés szenvedett pap, szerzetes elmondta, hogy a keresztények nem akarnak bosszút, elégtételt, visszavágást, ítéletet. Így fogalmazott. Az ítélet Istennél van, és hisszük, hogy ott van a kegyelem is. Mert arra, a maguk módján mindig rászorulnak az üldözők is, nem csak az üldözöttek. Ödön atya haláláig a kismarosi ciszterci nővérek lelkipásztora volt. Lénárd Ödön költőként, íróként is jelentős életművet hagyott hátra. Több kötete jelent meg. 2001-ben a Szent István Társulat adta ki Kiskirály című misztérium játékát, amelyben egy középkori legenda nyomán írta meg rendkívül küzdelmes életének fontosabb állomásait. Lénárd Ödönről egy újabb forrásból: a Mindszenty per előzményeként rendezik meg ellen az első koncepciós eljárást. Izgatás miatt 5 évet ül Rákosi börtöneiben. Illegális lelkipásztori szolgálata miatt Kádárék is elítélik a 61-es keresztény ellenes kampány során. 2 év múlva ismét szabadul és folytatja hivatását. 1966-ban államellenes összeesküvés miatt állítják bíróság elé, az ítélet ekkor 12 évre szól. hatodik pápába nyomására fél évvel szabadulás előtt kiengedik, és az ország elhagyására akarják kényszeríteni. Ő azonban marad, és nem adja fel küldetését. 7000 nap a kommunisták börtönében. Lénárd Ödön az utolsó fogoly. Lénárd Ödön verse. Hiszek egy. Ő vigyorogva a szemembe röhögött, néz ki az ablakon a rácsok között, mutas rá bármelyik járókelőre, s ma holnap itt szárad előtted a bőre, mert lefogatom, s tanúkat állítok, míg nem egy kötélen kalimpálni fog, mert én vagyok az úr, s nem az a vén ott fenn, s én csöndesen mondtam, hiszek egy Istenben. Meg se hallott, úgy darálta tovább. Hiába vártok bármilyen csodát, nem exhumál majd a jövendő század, nem neveznek el rólatok utcákat, a fejlődés bennünk ért el a csúcsára. Ti meg maradtok az élet lomtára. Miért is jönne egy új ember alak ítélni eleveneket és holtakat? Erre dühöngve rohangált fels alá, még a börtönöd is én teszem pokollá, mert mennyben, földön mindent én csinálok, én tőlem függ életed, halálod. Tudod, hányat vittem már le a pincébe? Golyó tarkójába, s vinnyoghat a férge. Hiszel hatalmamban, poklon, földön, igen? Csak a menny és a föld teremtőjében. Rám merett, és eltorzult a szája. A te fajtádat a diliház várja. Mert aki nem lát bennünk nagyszerűt, az vagy hülye, vagy elvetemült. Nem vergődik vele, a helyére teszem. Az elektrosok majd segít ezeken. Ti csörgősipkát kaptok, én meg nevetek, s én rámosolyogtam, hiszem a szent lelket. Most már az öklétől döngött az asztal, csak az marad meg, ki szolgálni akar, s veled még beszélni sem lehet semmiről, az ember bezárt ajtókon dörömből. Hát meg fogsz rohadni a börtön fenekén, s jóddal kenjük ki a helyette kelevény. Vagy nem hiszed, hogy veled még ezt is lehet? Csak hogy Krisztus meghalt, s eltemettetett. Dúlt, fúlt, fújtatott, hát nem hiszel nekem? Akár a pápát is ide cepelem, sokba kerül, de ha nekem megéri, Mihály arkangyaltán előlem megvédi. Leütve elhozza egy diplomata kocsis, vajon a hívekből marad egy maroknyi? Mit hiszel? Az árnak elébe kivághat egy katolikus anyaszentegyházat. Hol elsápadt, hol vérbe borult arca, nem gondoltál még a sétaudvarra? Hol fél méterre a bakancsod alatt csontvázak feküsznek, hason és hanyatt? A bilincs rajtuk. Ezen egyedül ott a nő karja férjére feszül, így fúltok majd ti mind a sárba ott, de ő halottaiból feltámadott. Most aztán higgadt lett, hidegen nyugodt, amit nem hiszel, majd magad is megtudod, mert elszámolom, s most nyisd ki a füled, a csupasz bőröddel sem kell senkinek. Nem csak őrséggel veszlek körös körül, de gyűlöllek is feneketlenül, és szétmorzsollak, akár hiszed, akár nem. S én hiszem az örök életet. Ámen. Lénárd Ödön, Striptíz. ami először hult le rólam, a levéltár kutatóterme. Hunyt szemem recehártyája, színes ablakára emlékszele. Majd az iskolát vetettem le fájva is, lelkes boldogan, mikor plasztikgyurmává züllött, mit én lélekként hordoztam. Aztán röhögve tépdesték rólam a szabadságot, a ruhát, az embert. Megszoktam a pórázt, a kalodát, a napot, ha sütött, az esőt, ha vert. Azt már nem is tudom, hogyan, csak szétfoszlott körös körül a könyv, a muzsika, a szellem, s a liturgia elcsöndesült. Ma holnap a testem sem érzem, annyit rúgták, motozták, fogdosták, annyira nem az enyém a bőröm, tán észre se venném, ha lenyúznák. Óceánig nyúló láthatáromból szűk alagútba húzódtam vissza. Mint kútgyűrű fekszik kútgyűrűre, úgy éri csigolyát, csigolya. Egyenes. Nincs rajta törés, se hajlat. Másnak rabság, nekem tündérpalota, gerincnek hívták valamikor rég, s hajdan közönséges, ma pedig csoda. Ez rajtam a végső bevehetetlen, mi már a legmagamhoz tartozik, ahogy Ferenc dobott le minden göncöt, s Ajka csak mi atyánkot harangozik, úgy élünk-e dióhéj világban egy héj alatt, az atyámmal ketten, s én körben a széles óperenciát, s a múlt egészét régen eltemettem. De ha egyszer majd ásatni jön a végítélet, mint expedíció, a régész csak legyint versre, iskolára, csupa kulturális csízió, de gonddal nyúl egy sor csigolyához, s elfüttyenti halkan magát, mint ki a hüllők új korszakában ritka kihaló fajt, embert talált. Lénárd Ödön, mint nyúl az őszi szántásban. Így élek immár 30 éve, futva, lebukva, újra körülnézve, hallgatózva, hol kizuhant földre, fontolgatva várjak-e még többre, szétzilálva minden csupasz bokrot, mert csapda lehet egy kapu, egy oszlop, s ha befordultam az utcasarkon, visszanézve, követnek vajon? Postámat rendre számon tartva, hiába várok megint egy lapra. Kivigyázva látogatóm arcát, az új vádhoz merrő gyűlnek akták. Hadszor megrágva, mit tollam elkövet, hisz nagyítóból házza betűimet. Az írott árkust este összetépve, hogy kész legyek a hajnali vendégre. S tudva, hogy mindez esztelen okosság, nincs vad, mi örökre elkerülje sorsát, s arra való minden masina, rádió, hogy biztosan fogja bokámat a háló. Hol csapda vágja le a lábam tőbe, hol én rágom ki magamat belőle, s még ketté nem szeli valami a hátam, élek, mint nyúl az őszi szántásban.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Műsorunkat szerdán 13 óra 5 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
esti mese.
A tűzmadár. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény ember, és a szegény embernek három fia. Ennek a szegény embernek csak egy kicsi kertje volt, de ebben a kicsi kertben olyan gyönyörű szép rózsák termettek, hogy aki látta, megcsodálta. Volt abban a kertben egyéb virág is, olyan, amelyiknek az illatja 7 mérföldre terjedt, olyan is, hogyha valaki hozzányúlt, megcsendült, s csengett, mint az aranycsengő. De nem sok öröme volt a szegény embernek ebben a sok szép, csodálatos virágban, mert ének idején berepült egy tűzmadár, akinek a tolla és a szárnya olyan volt, mintha lánggal égett volna, s mire észrevette magát a szegény ember, mire észrevették a fiai, egytől egyig lecsipkedte a virágokat, s vitte, senki sem tudta merre. Megpróbáltak mindent, hogy valami módon megőrizzék a virágokat. Próbálta a szegény ember, de vagy elaludott, vagy ha el nem aludott, a tűzmadár lánggal égő tolla 1 percre, 2-re elvette a szemevilágát. Sem meg nem lőhette, sem meg nem foghatta a madarat. Ugyanígy járt a szegény embernek a 2 idősebb fia is. Akkor aztán Laci próbál szerencsét, a legkisebb fiú. 1 hétig le sem hunyta a szemét, de a tűzmadár nem jött el, hanem a 7. éjjel egyszer csak beröppent, s éppen arra a rózsapokorra szállott le, amelyik mellé Laci húzódott. Egyik kezével befogta a szemét, a másikkal a madár után kapott, de éppen csak egy toll maradott a kezében, a tűzmadár elrepült. Hát hiába nem tudják megőrizni a rózsákat, azt határozzák a legények, hogy elmennek 7 ország ellen, s addig meg sem nyugszanak, amíg valahol a tűzmadarat meg nem találják. Mennek, mendegélnek, s a 7. nap egy rengeteg erdőbe érnek, rengeteg erdőben egy virágos kertre találnak, ahol éppen olyan szép rózsák voltak, mint az ő kertjükben. A 2 idősebb legény nem állhatta meg, hogy be ne menjen a kertbe. Hiába beszélt Laci, bementek, s az egyik bokorról rózsát szakasztottak. Hát, uram teremtőm, abban a pillanatban megnyílik a föld, s kiugrik egy 7 rőfös szakálú ember, megragadja a 2 legényt, szót sem szól, s viszi le magával az alsó világba. Laci egyedül maradott, nem tudta, mit csináljon, merre menjen a bátyai után, gondolta, majd csak valahogy előkerülnek, vagy így, vagy úgy. Ment tovább nagy búsan, s amint megy mendegél, meglát egy rettentő magas sziklát, s annak a sziklának a hasadékában egy kardot. Oda megy, kihúzza a kardot, s ím abban a pillanatban a kard után kiugrik egy 7 fejű sárkány. No, Lacinak sem kellett több, neki a sárkánynak, s addig vagdalódzik jobbra-balra, előre-hátra, míg a sárkánynak mind a 7 fejét le nem vágta. A sárkánynak úgy ömlött a vére, mint a patak. Laci fogta magát, megmosakodott a sárkány vérében, s olyan erős lett, mint egy óriás. Akkor elindult be a szikla hasadékán, de még 2 sem lépett, jön szörnyű morgással szembe az ezüstmedve. Megnézik egymást, összekapnak. Ropogott a csontja mind a 2-nek, de Laci erősebb volt. Úgy vágta földhöz a medvét, hogy megnyekkent belé. Azt mondta a medve.
Látom, hogy erősebb vagy, te legény. Adj meg az életemet, bizony nem bánod meg. Kívánj akármit, minden kívánságodat teljesítem.
Nem kívánok én egyebet, mondotta Laci, csak vigy el a tűzmadárhoz.
Ülj fel a hátamra, viszlek!
Felül Laci a medve hátára, azzal megiramodik az a rettentő nagy állat. Vágtatott a szélnél sebesebben, még a gondolatnál is sebesebben, egyszerre csak megállott egy kacsolában forgó gyémántpalota előtt, s mondott a Lacinak.
Eredj, menj fel ebbe a várba, ott van a tűzmadár üvegkalickában. Most alszik a várban mindenki, a király is, a katonái is, de úgy nyúj bele a kalickába, hogy a kezed hozzá ne érjen, mert ha megcsendül, felébrednek az emberek, s nagy bajba kerülhetsz.
Felmegy Laci a palotába, meg is találja az üvegkalickát. Nyitva volt az ajtaja, bedugja a kezét, de egy kicsit mégis hozzáért, s akkurát csendült a kalicka, hogy egyszeribe talpon termett az udvarban minden ember, összeszaladnak az emberek, megfogják Lacit, viszik a király elé, s jelentik, hogy mit akart ez a legény.
Ne, mondja a király, most karóba húzathatnám a fejedet, de nem teszem,
hanem még a tűzmadarat is neked adom, ha elhozod a vaskirály aranysörényű paripáját. Kimegy Laci felül az ezüstmedvére, s mondja neki, hogy mit akar a tűzmadár gazdája.
Jól van,
mondja a medve, könnyen elhozhatod, ha megfogadod az én szavamat. Annak a paripának mindig hátán az aranynyereg. Azt mondom hát, hogy a nyerekhez hozzá ne gyúj, mert ha úgy alusztak, mint a fekete föld, akkor is felébrednek, olyan nagyot csendül az a nyereg. Még el sem mondta jóformán ezt az ezüstmedve, már ott is voltak a vaskirály ajtaja előtt. A legények aludtak mind. Bemegy Laci az istállóba, eloldja a paripát a jászoltól, de amint vezette ki, hogy nem hozzáért a nyerekhez, s attól akkorát csendült, hogy egyszerűbe felébredtek a kocsisok, tolvajt kiáltottak, megfogták Lacit, vitték a király elé. Azt mondta a király.
Na, te betyár! Karóba húzathatnám a fejedet, de nem teszem, hanem azt parancsolom, indulj el mindjárt Tündérországba, hozd el onnét a Tündér király leányát, aki a palotának éppen az 50. szobájában lakik.
Felül Laci az ezüstmedve hátára, elvágtatnak Tündérországba, felmegy a Tündér király palotájába. Keresztül megy 49 szobán, egy lelket sem talált. Bemegy az 50. szobába, s hát, ott ül aranylócán a Tündér király kisasszony, s amint meglátta Lacit, mindjárt felszökött az aranylócáról, s azt mondotta.
Te az enyém, én a tied, ásó kapas, a nagy harang válasszon el minket.
Hiszen örült is, búsult is ennek Laci, egy szóval sem merte mondani, hogy nem magának viszi a Tündér király kisasszonyt. Látta a medve Laci nagy szomorúságát, s amikor a vaskirály palotájához értek, azt mondta neki.
Csak hagyjuk kint a király kisasszonyt, a többit bízd rám.
Abban a pillanatban az ezüstmedve megrázkódott, s szakasztott olyan tündérleány lett belőle, mint a Tündér király kisasszony. Elment a palotába. Laci meg az aranysörényű paripán elvitte a Tündér király kisasszonyt. De még oda sem ért ahhoz a várhoz, ahol a tűzmadár volt, már ott volt az ezüstmedve. A vaskirály szeme láttára visszaváltozott medvének, s elnyargalt, mint a sebes szél. Örült Laci, hogy visszakerült az ezüstmedve, de most meg az aranysörényű paripát sajnálta a királytól. Szerette volna, ha a paripa is megmarad, s a tűzmadarat is megkapja. Az ezüstmedve eltalálta a gondolatát. Megrázkódott, s éppen olyan aranysörényű paripa lett, mint a másik. Az igazi paripa kint maradt a király kisasszonnyal, Laci meg felvezette az ezüstmedvéből lett paripát a királyhoz. Hely, örült a király, egyszeribe odaadta a tűzmadarat kalickástul mindenestül. De az ezüstmedvéből lett paripa csak azt várta, hogy Laci jó messzire nyargaljon a tűzmadárral. Visszaváltozott medvének, s úgy otthagyta a királyt, mint ha ott se lett volna. Éppen abban az erdőben érte utol Lacit, ahol a bátyjait a hét rőfös szakálú ember levitte az alsó világba.
Van-e még a szívednek valami kívánsága? Kérdezte a medve.
Nincs egyéb édes medvém, csak az az egy, szabadítsd meg a bátyáimat. Ahogy ezt kimondta, az ezüstmedve nagyot dobbantott a lábával, megnyílt a föld, hopp, eltűnt. De még egy óra sem telt belé, kiugrott a föld alól, ott ült a hátán a két legény. Most már szépen hazamehettek, velük ment az ezüstmedve is. Többet el sem eresztették, mint az édes testvérüket úgy tartották. A tűzmadár ezután nem pusztíthatta el a rózsákat, s a drága szép virágokkal tengerkincset szereztek. Olyan gyémánt palotát építetett Laci, hogy abban jó szívvel ellakhatott a Tündér király leánya. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.
Kedves gyerekek, ma a Tűzmadár című mesével kívántunk nektek jó éjszakát, aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsőjetessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa a Lectio Divina ima formáról fog elmélkedni. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a bemondó Klész Beáta.
Ma egy összetett ima formát szeretnék bemutatni, amelynek a neve a Lectio Divina. A Lectio Divina a bencés hagyományból ered. Lényege a Szentírást imádkozva olvasni. A Szentírást szoktuk olvasni, ismerünk belőle történeteket, talán kicsit el is gondolkodunk rajta, de ennek a lényege, hogy nem csak olvasom, nem csak információt gyűjtök be, hanem átimádkozom. Négy klasszikus lépése van, első a lekció, vagyis olvasni a Szentírást. Második a meditáció, ez az elmékerés jelenti. Harmadik az oráció, ez az imádságod, a könyörgést. A negyedik pedig a kontempláció. És persze van egy ötödik, az akció, amikor már nem csak elmékerem és imádkozom, hanem konkrétan cselekszek. Most ezeket a lépéseket szeretném bemutatni. Mielőtt hozzákezdenénk az imához, nagyon fontos, hogy a Szent Lelket segítségül hívjuk. Erre azért van szükség, mert a szentírási szövegek a lélek sugallatára íródtak, és ugyanez a Szentlélek lakik bennem, ugyanez a Szentlélek vezeti az egyházat, ő imádkozik bennem, vagy ugyanaz a lélek sugallta az írásokat, aki bennem él. És kérem a Szent Lelket, hogy mutassa meg nekem, hogy most számomra mi a legfontosabb, mi ennek az írásnak az értelme, az én konkrét helyzetemben, mit akar nekem különösképpen átadni az Isten, mire akarja felhívni a figyelmemet, milyen vigaszt, örömet akar nekem adni, vagy mibere akar figyelmeztetni, vagy kihívást adni, hogy nézzek szembe az életemben valamivel, akár valamilyen gyengeséggel, bűnnel, valamilyen rossz irányjal. A Szent Lelket segítségül hívom, azért, hogy a lélek vezessen ebben az imában. Amikor elkezdem ezt az imádságát, és a lelket segítségül hívtam, akkor az első rész a lekció. Elolvasom ezt a szentírási részt. Amikor átimádkozunk egy-egy szentírási szakaszt, úgynevezett perikópát, akkor ilyenkor nem olvasunk sokat. Nem a sokon van a lényeg, hanem a kevésen és a mélységen. Elolvasom ezt a részt, akár többször is. Az is hozzátartozhat, és most már vannak nagyon jó könyvek, ilyen népszerűsítő formában, de nagyon mélyen megvilágítják a lényegét az egyes szentírási részeknek. Ezért, hogyha pontosan nem értem, hogy mit is jelent, hozzáolvasok. A lekcióhoz ez is hozzátartozhat. Meg akarom érteni azt a szöveget, amit a szent szerző leírt. Először nem azt nézem, hogy nekem mit mond, nem azonban a hangsúly. Mit akart a Szentlélek, mit akart a Szent Szerző, mit akar akár Jézus mondani az evangéliumban. Érteni akarom ennek a résznek a lényegét. És sokszor ebben az is segít, hogyha értem a hátterét, az akkori szokásokat, a kulturális hátteret, a gazdaságét, milyen viszonyok voltak, a társadalmi viszonyokat, ebből nagyon sok mindent megértek, és önmagában nem ez a lényeg, de segít abban, hogy egyre jobban kidomborodjon, hogy mi is történik ott, az Isten mit mond, mit cselekszik, mire hívja fel a figyelmet, és nem csak akkor, hanem számomra is. Tehát az első a lekció. Elolvasom többször a szentírás részt, ha kell, utána olvasok a magyarázatnak, és utána pedig a szívemben forgatom. Valami talán megérint. Úgy is, hogy valami úgy dühössé tesz, ellenállás kelt bennem, de lehet, hogy úgy, hogy valami tetszik, érdekel, egyfajta vigassugal, örömet ad nekem. A második lépés ebben az ima formában az úgynevezett meditáció. Ez elmélkedést jelent. Az elmélkedés azt jelenti, hogy az adott szentírási részt most már nem csak elolvasom és értem, hogy mit akar mondani, hanem konkrétan az életemre alkalmazom. Hogy is vagyok én ezzel az igazsággal, amit Jézus tanít, akár a megtérésről, a gazdagság veszélyeiről, a felebaráti szeretetről, akár az imádságról, az alázatosságról, a gőgről, rengeteg tanítás van, konkrétan én hogy is vagyok ezzel? Például mi az erősségem, mi a gyengeségem. Vagyis miután megértettem Jézusnak a szándékát, az akaratát, az, hogy pontosan ő mit is akar, ennek a fényében nézem a saját értékrendemet. És persze az alapszabály, hogy Jézus ő mondja az igazságot, én pedig az én életemet hozzáigazítom. És arról is elmékedem, hogy hogyan kellene másképp gondolkodnom bizonyos dolgokról, vagy szembenéznem, hogyan tudok megváltozni, hogyan szerek hozzá erőt, hogyan találok forrást, hogy meg tudjak változni, mi az, ami pontosan hiányzik, vagy mi az, amit eddig észre sem vettem, vagy fel sem tettem a kérdést. Sok kérdést felteszek ilyenkor, és lehet, hogy nem is egy alkalommal fogok én válaszolni ezekre a kérdésekre, de az ige a Szentlélek által mozog bennem, és az életemet megváltoztatja, és abba az irányba vezeti, hogy Jézust, az ő értékrendjét tudjam a szívembe érni, és aszerint tudjak élni. Nem csak szót fogadok Jézusnak, hanem az ő lelkületét ápolom magamban. A harmadik az úgynevezett oráció. Ez a könyörgést jelent. Akár egy egész napot is lehet erre szentelni, például, hogy bocsássak meg az ellenem vétőknek. És azt érzem, hogy nekem nincs kedvem megbocsátani, meg nagyon megsértettek, meg azóta is nem kértek bocsánatot, meg különben is az ilyen emberek szenvedjenek, én nem vagyok hajlandó megbocsátani. Márpedig Jézus nagyon határozottan és több helyen is kérő, hogy bocsássak meg. Elkezdek róla elmékedni, és utána például a napi imáimat, a szenvedéseimet felajánlom, akár a szentmisét, rózsafőzét, amit szoktam imádkozni, és kérem az Urat, Jézusom, az egész lényem tiltakozik ez ellen a parancs ellen, vagy nem is nagyon értem, vagy nincs kedvem hozzá, vagy igazságtalannak tartom, de kérlek, segíts, hogy felnőjek hozzá, megértsem a te lelkületedet, és ennek fényében tudjak megbocsátani. Add, hogy a te segítségeddel tudjam ezt megtenni. Nem a magam erejéből, hogy te fentről mondasz valami parancsot, én meg mint egy katona teljesítem, hanem a te szent lelked által, és úgy, hogy közben az örömömet is találjam benne. Ne úgy éljem ezt meg, mint valami nyomorúságot, mint valami rabságot, hanem az örömhírnek a részét. Szabad vagyok arra, hogy megbocsássak, hogy szeressem az ellenséget. A negyedik rész az úgynevezett kontempláció. Ez szemlélődést jelent. Amikor nem gondolkodok valamin, hanem valamilyen igazságot nézek. Például a megbocsátással kapcsolatban elkezdem szemlélni, ahogy a Jézus meghal a kereszten. Ilyenkor már nem teszek fel kérdéseket, nem mondok semmit, hanem egyszerűen csak nézem azt a felfoghatatlant, hogy az Isten emberré lesz, értem is, az én bűneimért is, meg azért is, akit nem szeretek, akinek nem akarok megbocsátani, aki számomra nagyon utálatos és nehéz eset, és hogy Jézus meghal értünk, ő teljesen bűntelen, és mégis helyettünk hal meg, ami bűneinket vitte fel a keresztfára. És ezt megértem úgy, hogy megértem, de most nem értelmezem, hanem egyszerűen szemlélem, ahogy ő vonaglik, a sebeit nézem, az arcát nézem, azt a szeretetet, amivel rám néz. Nézem, és magamba fogadom az ő végtelen szeretetét. Azt kérem, hogy Jézusom, add, hogy megtapasztaljam ezt az ingyenes szeretetet. Nem mondok semmit, csak nézem, és ezt kérem. És hagyom, hogy az Úr a Szentlélek által belülről alakítson át engem. Az utolsó, az ötödik állomás, ez pedig az akció. Ezt jelenti, hogy a Szentírást megélem. Jézus is beszél arról, hogy aki hallgatja az Isten szavát, és tettekre is váltja, az az ember, aki a házát a sziklára építette. Aki hallgatja, tetszik, és neki át is elmékedi, sok mindent tesz, de nem váltja tettekre, az pedig olyan, mint az az ember, aki a házát a homokra építette. Ezért, hogy a házamat sziklára építsem, konkrét helyzetekben megélem az igét. Például magamban imádkozom, akár szentmisét mondatok azért az emberét, akit én gyűlölök, vagy nem szeretek, meg a családjáért is. Valami kis zarándoklatot vállalok, a szenvedéseimet felajánlom, a rózsafűzét felajánlom érette, Akár elmegyek hozzá, vagy telefonon megkérdezem, és nem is mondok semmit, csak érdeklődök, vagy szeretném megérteni. Mert lehet, hogy kiutáltam a világból, de még meg se kérdeztem, hogy mi baja van. Vagy pontosan, hogy miért is tette, vagy mondta ezt, nem is beszélve arról, hogy tényleg mondta-e, vagy megtette azt. Vagy próbálom megismerni az ő gondolkodását, a hátterét, meg hogy mi ebből az igazság. De elindulok azon az úton, hogy megértsem azt, hogy mi történik, és ennek fényében talán sok minden megváltozik bennem is, és hogy tiszta szívből, akár szóban is, vagy személyes találkozásban meg tudok neki bocsátani. Röviden mondtam a Lectio Divina imádságot, ezeket a részeket. A Szentírás nem csak olvassuk, hanem átimádkozzuk, és tettekre is váltjuk.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa a Lectio Divina imaformáról elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a bemondó Klész Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
20 óra.